beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A tiszteletbeli főkonzulok igen fontos szerepet játszanak az országok gazdasági, kulturális kapcsolataiban, különösen, ha és különösen felértékelődik a tiszteletbeli konzulok feladata, ha nincsen nagykövetsége az adott országban az őt küldő államnak. A korábban elfelejtett, ám most ismét felfedezett Afrika esetében pedig a legtöbb országgal a konzulok jelentik a kapcsolatot, így aztán úgy gondoltam, hogy mivel nem minden nap neveznek ki főkonzult, érdemes lesz beszélgetnünk a dr. Steyer Józseffel, a Guineai Köztársaság nemrég kinevezett magyarországi főkonzuljával, aki a napokban vagy két hete vehette át a konzuli jogosítványát a külügyminisztériumban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a Gazdasági Rádió hallgatóit.
És hát ugye elmondtam, hogy miért hívtam be, engem ez nagyon érdekel, és ugye arról szeretnék beszélni természetesen, hogy milyen lehetőségeink vannak Guineában a magyar vállalkozóknak, mert hát egy hatalmas országról, egy nagyon gazdag országról van szó. De először is beszéljük arról, hogy melyik Guineáról van szó, mert valószínűleg ez sokak fejében kavarodik, ugye Bissau Guinea, Egyenlőtti Guinea, van egy jó pár Új Guinea, és a többi. Szóval most melyik Guineáról van szó, hol található pontosan?
Ez a guineai öbölnek a csücskébe van.
Nyugat-Afrikában.
Gyakorlatilag Nyugat-Afrikában 9 fokkal az egyenlítő fölött, tehát a tipikus trópusi terület, és francia gyarmat volt, a 60-as években vált függetlenné. Területébe közel háromszor akkora, mint Magyarország, 10 milliót meghaladó lakosságszámmal, és én a boldog gyerekkoromat töltöttem kint, hiszen azokban az években Magyarország kiemelkedő szerepet játszott Fekete Afrika gyarmatosítás utáni felemelkedésében.
Meg is előzte a következő kérdésemet, mert arra gondoltam, hogy nem minden nap beszélgetünk főkonzulról, és nem nagyon lehet azt tudni, hogy ez hogy alakul ki, vagy hogy lesz valakiből főkonzul, mert ugye ez nem egy ilyen, tehát ugye tudjuk, hogy vannak karrierdiplomaták, akik ugye annak készülnek, hogy ők diplomaták lesznek. Ön viszont ismerjük, mint üzletembert, mint az Afrikai Magyar Egyesület egyik alapítóját, itt rengeteg projekt kapcsán beszélgettünk a stúdióban, akkor ezek szerint kell hozzá egy, gondolom, egy nagyon erős kötődés, de hogy jön maga a felkérés?
Igen, a kötődés az önmagában kevés lenne, és az a szeretet, amit az ember valamilyen oknál fogva táplál az afrikai ország iránt. Az esetemben is úgy volt, hogy a gyerekkorom legszebb éveit, 5 évet töltöttünk én a 60-as években Guineában, és tulajdonképpen nagyon sok barátra tettem szert, illetve a magyarok ottani munkája révén nagyon nagy megbecsülésre. Hogy csak egy érdekességet mondjak, személyes jó barátom volt Zakariás, az aranycsapat tagja, aki akkor éppen a guineai nemzeti válogatottat vitte sikerről sikerre. És hogy milyen az élet, ma is egy fantasztikus előny az, hogy a miniszter tanácsban lévő miniszterek közül 12 kötődik a focihoz, tehát tulajdonképpen a Zakariás vagy a budai név, mert később pedig budai edzette a guineai Silita nemzeti válogatottat, és vitte kétszeres Afrika kupa sikerre. Nos, itt nem kell sokat magyarázkodni, ez egy olyan szinte bianco útlevél, amit az ember, ha olyan gazdasági, kulturális és oktatási dolgokkal ki tud tölteni, amiből ők látják, hogy nem egy szűk gazdasági érdek, hanem egy hosszabb távú elkötelezettség vezérli, akkor előbb-utóbb megkeresik, és az esetemben is erről ez történt, hogy többen aspiráltak Magyarországról is, mert ugye hát valamilyen formában, de divat, valljuk be őszintén, ezt a címet, ezt a konzuli címet megszerezni, és hát Guineában is voltak olyan üzletemberek, akik többször kiutaztak és próbálkoztak, ajánlkoztak, hogy ezt a posztot ők majd betöltik. A guineai állam azonban elég körültekintő volt, és azt mondta, hogy szeretné azt látni, hogy tulajdonképpen milyen elkötelezettségük van, milyen helyi gyökereik vannak, azon kívül, hogy természetesen Magyarországon vizsgálták az emberek hátterét. és így nekem körülbelül egy olyan 10 éves procedúrába került, amíg delegációk sorozatában, együttműködési programokban, és nem utolsó sorban kint dolgozva, hiszen az egyik legutóbbi riportot a Gazdasági Rádiópont úgy készítette velem, hogy a guineai partok mellett tulajdonképpen elsüllyedt hajóroncsokat emeltünk ki, hogy a kikötőt megtisztítsuk a közlekedés számára. Nos, ezek alapján döntöttek úgy a szakminisztériumban, a guineai külügyminisztériumban, hogy hivatalos jegyzékbe keresték meg a magyar kormányt, pontosabban a magyar külügyminisztériumot, és felkérték arra, hogy a magyarországi kötelező procedúrát lefolytatva egyezzenek bele abba, járuljanak hozzá, hogy Magyarországon a részvételemmel megnyíljék Fekete-Afrika egy újabb konzulátusa.
Na most ugye ez egy nagyon fontos történet, mert ugye, ha jól tudom, a szubsztaharai térségben nem vagyunk túl erősek nagykövetségi szinten, bár mondjuk ez pont talán egy fordított konzulnál lenne érdekes megkérdezni.
Én azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy melyik konzulról beszélünk ebben az esetben, hiszen fehéren-feketén és oda-vissza üzletemberek cseréje, kulturális sportkapcsolatok élénkítése a cél, és valahol a nagykövetségek, illetve az ahhozokhoz kötődő gazdasági egységek szerepét próbáljuk meg átmenetileg pótolni. Későbbiekben úgyis az a cél, hogy nagykövetségek nyíljanak, és újraélesszük azokat a 60-as évektől a 80-as évekig nagyon jól működő magyar-afrikai, fekete-afrikai és ezen belül különösen a guineai kapcsolatokat.
Akkor már ott is vagyunk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Hát ugye persze erről az oldalról én inkább azt kérdezem, hogy a magyar vállalkozásoknak milyen lehetőségei vannak. Ugye annyit lehet tudni, vagy akit érdekelt, azt tudhatja, hogy ugye Guinea alapvetően egy agrárország, ugye itt említette, hogy ott az egyenlítő közelsége, rengeteg víz van, megfelelő környezet van ahhoz, hogy az agrárium jól működjön. Akkor ezek szerint mondjuk agráriumban lehetőségeink nem nagyon vannak?
Én azt mondanám, hogy Guinea, mint Nyugat-Afrika egyik égköve, igazából egy hatalmas potenciált képez, de mielőtt ezekben a részletekbe belemennék, engedtessék meg nekem, hogy a tisztelt rádióhallgatók közül azokat az érdeklődőket, elsősorban a gazdasági szakembereket, akik Nyugat-Afrika és Guinea iránt érdeklődnek, már ezúttal is meghívjam a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarába, tervezünk szeptember 10-én egy Guineai Köztársaság bemutatkozik című programot, amiben nagyon részletesen a mezőgazdaságtól a logisztikáig, a különböző egyéb olyan programokig, egészségügy egyéb mind napirendre kerül, és itt jön a lényeg, hogy Fekete-Afrika és ezen belül Guinea is tulajdonképpen pont azt a kvalifikációt igényli, azoknak ad újrakezdési lehetőséget, akik most itt a gazdasági válság kapcsán gyakorlatilag nem, vagy nagyon-nagyon nehezen tudnak újraindulni.
Tehát akár az egészen kicsi vállalkozásoknak is?
Én úgy gondolom, hogy igen, de ehhez nagyon fontos az, hogy ne egyenként szervezzük ezt a dolgot, tehát a mi határozott koncepciónk az, hogy novemberben egy nagy delegációval megyünk, amibe úgymond becsomagoljuk a lehetőségeket, és egy logisztikai centrum, egy nyugat-afrikai logisztikai centrum kiépítését célozzuk meg, ami Guineán keresztül, a Guineai Köztársaságon keresztül 5 társországot, így Malit, Sierra Leone-t, Elefántcsontpartot, Szenegált és Bissau Guineát is kiszolgálja. Úgy gondolom, hogy ez az, ahova integrálódhatnak azok az egyéni vagy kisvállalkozók, akik a szakmaiságukkal tudnak ennek a programnak a részévé válni.
Megelőzte a kérdéseimet, de akkor térjünk oda vissza, hogy tehát akkor mezőgazdaságban is van lehetőség, gondolom elsősorban know-how-val, technológiával, szakértelemmel, és nem pedig termékekkel.
Nagyon jó a felvetés. Néhány évvel ezelőtt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem trópusi tanszékének az alapítója Pekli József professzor volt velem Guineában, hogy felmérjük az ottani agrárpotenciált. Azt kell tudni, hogy Guineában a kitűnő minőségű kávé mellett a földi mogyoró, a banán, az ananász és sokféle olyan egyéb növény termeszthető, sok esetben nem is egy, hanem két vetésforgóval egy éven belül, hála a rendkívül jó környezetnek, és ezért a kínai kormány ezt kiemelten kezeli a mezőgazdaság fejlődését, itt 100 000 hektárokba tudunk beszélni, tehát magyar szemmel, vagy magyar felfogásba ez eléggé eklatáns nagy szám.
Egyébként itt akkor tényleg gondolhatunk arra, hogy egy vállalkozó, aki lát ebben fantáziát, ott akár saját földet kaphat, és mondjuk ott van hozzá megfelelő munkaerő, vagy inkább munkatársnak várják őt oda az ottani vállalkozók?
Mindenképpen földet kaphat, tehát a befektetéseket ösztönzi a kínai állam, és munkaerővel az a nagyon-nagyon szerencsés helyzet, ami egyébként szubszaharai Afrika nagyobbik részét jellemzi, hogy rengeteg fiatal van munkanélkül, aki dolgozni akar. Tehát az a friss, tanítható munkaerő áll rendelkezésre, akiket szakmunkásnak, akár agrár szakmunkásnak is gyönyörűen ki lehet képezni, és akiknek a munkabírásáról én magam is meggyőződtem, hiszen a tavalyi évben is több hónapot dolgoztam kint.
Tehát akkor a mezőgazdaság mindenképpen. Hát víz az van, de ez ugye nem jelenti azt, és bőven van, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell vele foglalkozni. Ugye ez már ilyen közhelyszerű, és itt ebben a műsorban is rengetegszer elhangzik, hogyha valahova magyar szakemberek kellenek, akkor a környezetvédelmi vízgazdálkodási szakembereket az első helyen említik meg a vendégek, legyenek akár külföldiek, akár itthoniak. Ön hogy látja, ezen a téren milyen lehetőségeink vannak?
Nem szeretnék szélsőségekben gondolkodni, de azt kell mondjam, hogy a Guineai Köztársaságot franciául Chateau d'Eau-nak, egy víztoronynak, Nyugat-Afrika víztoronyának nevezik, hiszen Afrika nagy folyóiból kettő is, a Niger is és a Szenegál folyó is innen ered. 260 vízierőmű terv, ez kisebb és közepes vízierőművek tervei készültek el, és ahol a magyar szakemberek bekapcsolódhatnának, az nem csak az építés, hanem az áramhálózatnak a kiépítése, hiszen itt is jelentkezik az, ami általában Afrika problémája, hogy lokális hálózatok vannak, és nincsenek gerincvezetékek, a rendszerek nincsenek összekapcsolva.
Bár egyébként ez egyre inkább úgy tűnik, hogy ez egy korszerű történet, hogyha a megújulókat veszük, azok kifejezetten erre alkalmasak, és ha ott ugye napsütés is van elegendő, meg víz is, akkor ebben is van lehetőség.
Abszolút, nagyon jó a felvetés, és itt az a lényeg, hogy Guinea bioenergia potenciálja, biomassa potenciálja, beleértve azt, hogy a pálmaolaj termelésben is nagyon magas szinten van, ugye ebből a biodízel például világkereskedelembe egyre nagyobb szerepet tölt be, ez mind fejleszthető és konkrétan exportálható.
De most itt ugye elsiklottunk a környezetvédelem mellett, ez mennyire volt szándékos, tehát mennyire fontos, vagy mennyire nem fontos a környezetvédelem a Guineai Köztársaságban? Ezt azért is kérdezem, mert ugye van egy ilyen természeti csoda, ahonnan vizek erednek, és pont abban az Afrikában, ahol a víz az egyik legnagyobb kincs és legnagyobb probléma. És beszélünk itt energiatermelésről, beszélünk itt a föld évente kétszeri kiszipolyázásáról. Mennyire gondolkodnak előre, hogy ezt meg kellene őrizni hosszú távon?
Azt kell, hogy mondjam, és ez sajnálatos, a különböző műsorokban már beszéltünk róla, hogy több afrikai országot utazhattam, és általános az a tendencia, hogy nem gondolkoznak hosszan előre, a pillanatnyi lét, és tulajdonképpen annak a maximalizálása az elsődleges. Ennek kapcsán ugyan vannak környezetvédelmi törvények, de azoknak a betartása az nagyon-nagyon vagylagos, tehát nem ez az erősségük. Én úgy gondolom, hogy viszont az a bőség, amivel a természet a hosszú esős évszak kapcsán és a meleg hőmérséklet kapcsán megajándékozza őket, az akarva akaratlan egy öntisztulás, egy a világ számára is fontos folyamat. Ha tudjuk itt a biomassa pocsékolást, tehát az erdőégetést például csökkenteni azzal, hogy az én esetemben például a propánbután gázt bevisszük a kis konyhákba, tehát ilyen falusi népkonyhákat csinálunk, de nem faszén alapon, hanem gázpalackkal. fiatal, akkor innentől kezdve azt az ökológiai pusztítást mérsékelhetjük, amit pillanatnyilag kénytelen kelletlen tapasztalunk Afrikában.
Nagyon kevés az időnk, és gondolom még egy csomó lehetőségünk van. Ugye itt nem ejtettünk még róla szót, de hát a világ egyik legnagyobb bauxit készlete, a világ egynegyede, a világ készleteinek egynegyede Guineában található, és hát évente 17 millió tonnát ki is bányásznak ebből. Például alumíniumgyártás, bauxit termelés, ezzel kapcsolatban milyen lehetőségeink vannak, hiszen valamikor minket is úgy emlegettek, hogy bauxit nagyhatalom vagyunk.
Igen, és jártak is szakembereink, és dolgoztak is szinte valamennyi lelőhelynél Guineában. Én magam is szinte mindegyiket bejártam, ismerem, és azt tudom mondani, hogy nagyon nagy potenciál van. Tehát azok a magyar alumíniumipari szakemberek, akik még aktívak és a rendelkezésre állnak, de azok is nyugodtan, akik nyugdíjasok, azok gondolkozzanak el, mert egyre inkább kihelyeződik oda az alumíniumipar, ahol a bauxit van, tehát hogy kisebb tömeget kelljen mozgatni, és a másik, hogyha ezt a vízenergia potenciált elkezdjük beüzemelni, akkor pedig az alumínium, illetve a késztermék gyártás színhelye is lett Afrika. Én ebbe látok fantáziát, mi magunk is dolgozunk ilyen projekten, és a kínai kormány pedig tárt karokkal várja az ilyen jellegű befektetéseket.
És bővebben, akkor szeptember 10-én a Budapesti Kereskedelmési Parkkamarában minden érdeklődő hallhat erről.
Igen, 10 órától 1 óráig tervezzük a programot a Széchenyi terembe, és várhatóan a jövő hét hétfőjén kerül föl a részletes program a BKIK honlapjára, illetve majd gondoskodunk róla, hogy egyéb médiában is elérhető legyen a program.
Hát reméljük, hogy minél többen találják meg a számításukat. Én nagyon köszönöm dr. Steyer Józsefnek, a Guineai Köztársaság nemrég kinevezett magyarországi főkonzuljának, hogy vendégünk volt. Szerintem folytatjuk még ezt a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral jövő héten ugyanebben az időpontban, tehát délután a 15 óra 30-as híreket követően jelentkezem ismét. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.